Ez itt az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést Zara László adótanácsadóval a számlatartási kötelezettségről.
Mi a helyzet a bírságokkal, beszéljünk erről, valóban nem elrettentő hatásúak a jelenlegi bírságok?
Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi bírságok a jogszabályban nagyon alacsony szintűek. 10 évvel ezelőtti szinten vannak ezek a bírságok, 100 000 forint a egyéni vállalkozó esetében magánszemélynél, és 200 000 forint a társas vállalkozásoknál egy-egy maximális kiszabható bírság összege. Ezek biztos, hogy nem elrettentőek, különösen akkor nem, hogyha még nem is alkalmazzák ezeket a felső határnál, hanem valamilyen 50 000 forint alatti átlag jött ki a összes bírság. Úgy tűnik, hogy nem alkalmazzák, a nyugtadásnál nem alkalmazták a maximális tételeket. Feltehetőleg azért, mert mérlegelték azt, hogy milyen kereskedelmi egységbe, hogy került kiszabásra, nem volt előtte adóhatósági eljárási előzménye, és ezért méltányosságot gyakoroltak. Meg sok esetben aztán, amikor magas volt az összeg, akkor fellebezési eljárások során a adóalanyod valamilyen formában ki tudta menteni magát. Megjegyzem, sokszor talán jogosan is, mert egy nagyforgalmú boltnál azért, hogy adott nyugtát, vagy nem adott nyugtát, vagy ledobta a nyugtát, és a vevő nem vitte el, az esetben a revizor nem vitte el, vagy nem látta, elterelték a figyelmet. Sok oka lehet, hogy nem a maximális összeg került kiszabásra. Viszont az, hogyha ennél a szintnél maradunk, és mondjuk 100 000 forintot fog kiszabni egy egyéni vállalkozónak, vagy 200 000-et egy társaságnál, ez még mindig nem egy olyan összeg, amire azt mondja, hogy nem kockáztatom meg a további gyakorlaton továbbfolytatását, mert most ki fogok fizetni 100 vagy 200 forint bírságot, na de hát azt én 2 nap alatt minden további nélkül behozom, még egy nem nagy forgalmú üzletben is, tehát ez nem egy elrettentő, nem egy nagy kockázat. Akkor lehet arra hivatkozni, persze ott az üzlet bezárása, ismételt ellenőrzés, ugye most arról szólnak a hírek, hogy pokozni fogják az ellenőrzést, visszamennek oda is, ahol már voltak, és ahol adott esetben nyugtatás. Bezárják 12 napra az üzletet, egy éven belüli ismételt nyugtatás elmulasztása miatt. A 12 napos bezárás sem elrettentő. Ha ugyanakkor ismétlődik, még 3 éven belül be lehet zárni 30 vagy 60 napra az üzletet. Ez már, hogyha többször ismétlődött, az azt feltételezi, hogy mindig ugyanahhoz megyünk vissza, és mindig ugyanazt próbálják ellenőrizni. Akit már egyszer bezártunk 12 napra, azt ellenőrzünk később, akit bezártak 30-ra majd, mert csak úgy így jön ki az, hogy 60 napra is be lehet zárni egy boltot. Most ez olyan helyen, ahol nagy forgalmú üzletek vannak, mondjuk ez itt általában a kisebb kereskedelmi egységekbe gondolkozzunk azért, és ne a mondjuk a nagy bevásárló központokba élelmiszer, vagy akár műszaki cikket árusítani, mert ott megvan a rendszer, ott szinte elő sem fordulhat, hogy nem adnak nyugtát, ott minden rendben lévőnek tűnik. A kisebb egységeknél viszont, hogyha ezt a 60 napos bezárásra sor kerül, az már lehet egy elrettentő, de ahhoz azért 3 éven belül többször kell ismétlődni ennek. Most mi annak nagyon kicsi esélye, hogy ugyanazt fogják mindig ellenőrizni. Persze lehet azt mondani, hogy majd ellenőrizzük mindenkit, és akkor sorozatban, akinek gyanús, hogy nem ad, vagy olyan híreket hallottunk, hogy nem szokott nyugtát adni, azt 8-10-szer is ellenőrizzük, hát a 11-nél lebukik. Ezt nem véletlenül mondom, mert volt ilyen adóhatósági eljárás egy vidéki kisvárosban, ahol a 9. után bukott meg a kereskedő, vitatható módon egyébként az is, de tény az, hogy megbukott. Sokkal hatásosabb lenne, hogyha már az első nyugtatás elmulasztása alkalmával is azt mondaná a revizor, nem kezdjük a jegyzőkönyvet, most kulcsra zárjuk az üzletet, és fölleltározzuk azt, ami a boltban van, megnézzük az árukészletet, és utána ehhez a számlákat szépen sorba veszük, hogy van-e olyan termék esetleg, amiről nincs számla. És hogyha ezt alkalmaznák, ez sokkal elrettentőbb lenne, még a bolt bezárásnál is. Ugyanis akkor nyilvánvalóvá válna, hogy nem lehet fekete árut bevinni, vagy ha olyat találnak, már pedig, hogyha a számlán van valamiről, akkor ugye azt a kereskedők úgy csinálják, hogy a bevételhez igazítják a költségeiket. Ha a bevétel 50%-át tegyük föl a nyugtatás elmulasztás miatt eltitkolta, akkor feltehetőleg ő neki a költségei között lévő, amit vásárolt, azoknak a számláinak is a fele el fog veszni, ha csak nem akar veszteséget kimutatni. Azért az óvatos kereskedő nem veszteséget mutat ki, annak ellenére, hogy a vállalkozók fele ugye veszteséget hoz az adóbevallásában. Ha ezt ellenőriznék, és itt ugye az ellenőrzéshez nagyobb szakértelem lenne szükséges, mint a nyugtadásőrzéséhez, mert itt meg kellene bizony azt nézni, hogy ami most van nekem a boltban, annak mikor volt a beszerzése. Mondjuk találnak egy adott terméket, kiderül decemberben önszék, és januárban vásárolta, hát az valószínűleg már nem az a termék, hanem az már ott úgy szerepel, hogy a számlát nem rakta be a könyvelésébe. Ez viszont nagyon munkaigényes, viszont ez megalapozna egyértelműen azt, hogy becsléssel meg lehetne alapítani a bevételeket. Ez szerintem sokkal elrettentőbb lenne, és még egy lehetőség, hogyha ezt a 12 napos lezárást, ahogy a jogszabály mondja, üzletlezárást, ezt nem 12 nappal kezdenék, hanem mondjuk 60-nal. Ebben az esetben, ugye az ismételt nyugtatás elmulasztás esetén van, ez, tehát nem váratlanul jön, ha már egyszer volt előzmény, akkor az valószínűleg visszatartóbb lenne. Na most, amit elmondtam, a kereskedőknek biztos, hogy nem egy szimpatikus megoldás, de hát azért, ha arról beszélünk, hogy minek kell járni a közterviseléshez, én, mint adózó, úgy gondolom, hogy meg nagyon sokan valószínűleg, különösen a bérből fizetésből élők, hogy azért talán azoknak is hozzá kéne járulni jobban, és akkor még mindig nem mondtam azt, hogy teljes mértékben, mert azért, hogy mindenütt megnézzük a legfejlettebb európai országokat, és mindenütt van valamilyen mértékű fekete gazdaság, van, ahol csak 6-8%, van, ahol nálunk még több, mert azért ezt is, erről keveset beszélünk, de azért vannak azért olyan országok, uniós tagországok is, ahol magasabb, mint nálunk, de hát nálunk most, hogy azt mondják, olyan 15-18%, én többre teszem egy picivel ezt, én 20-25 között valószínűsítem, ezt csak így lehet visszaszorítani, hogyha egy kicsit mindenki fehéredés irányába megy, és adott esetben vagy fenyegetés alapján megteszi azt, hogy többet adózik, vagy pedig sikerül olyan adórendszert kialakítani, ami azt mondja, hogy nekem megéri ezután fizetni az adót, és nem eltitkolni. Lehet, ez is egy megoldás lenne, de hát erről most egyelőre nincs szó.
Igen, ezért tegyük hozzá, hogy ugye Veres János pénzügyminiszter volt az, aki 16-18%-ra tette a fekete részt, és hát ön mondja azt, hogy 20-25 között van. De itt ugye az a kérdés, hogy amiket itt felvázoltak, jogszabálytervezeteket, és ahhoz képest, amit ön mondott, valóban visszaszorítható 10%-kal, mint ahogy ezt a miniszter egy interjúban mondta?
Én úgy gondolom, hogy erre csak nyugtát ellenőrzünk, és revizorokat küldünk ki a kereskedelmi egységekbe, vendéglátó helyekre, ezzel nem szorítható vissza. Tehát itt sokkal átfogóbb intézkedésekre is szükség lenne, mert azért gondoljunk abba is bele, hogy bár nagyon pozitívan említik ezt a dupla minimum járék utáni fizetést, tehát kifehéredés irányába hatott, igen, hatott, de hát azért, ha megnézzük, hogy ez valamilyen 110 000 emlékeim szerint főt érintett, azért a 1,5 millió minimálbérenéhez hasonlítva, ez nem egy olyan óriási szám. Arról ugyan nincsenek számok, hogy mi az, ami a minimálbér és a kétszerese közé eső tartományba lévő összegeket teszik ki. Tehát aki nem fizeti a minimálbér kétszeres járalékot, de följebb vitt a minimálbérnél a jövedelmét mondjuk 80 000-90 000 forintra. Ezek költséget jelentenek a vállalkozásnak. Na most, akik ezt tették, azok feltehetőleg is bejelentették az alkalmazottat, vagy megfizetik a magasabb járalékot, azok már a bevételükből is valamennyivel többet mutatnak ki, hiszen itt van a másik fenyegetettségük, a elvárt adó, ami második fél évtől kezdve most már fizetendő, számítandó, hogyha nem akar veszteséges lenni, vagy veszteséges is lesz, azért is fizetnie kell ennek az elvárt adót, azért törekvés valószínűleg afelé fog menni, hogy inkább valami pozitívot mutasson ki. De ha a költségeket növeljük a bérköltség oldalán, azért arra számítani kell, és a nyugtadást meg rákényszerítjük majd azt, hogy mondjuk 30%-ra csökkenjen le a bukási arány, tehát ez azt jelenti, hogy egy ilyen jó 20-30%-kal többen fognak nyugtát adni, azok után magasabb lesz az adóterhük. Most kérdés az, hogy el tudják-e viselni ezek a kisebb kereskedők, vagy azt mondják, hogy én mindaddig kísérletezek ezzel a fekete gazdaságban maradással, míg nekem az egyenlegben nem kerül, hogy most már annyit buktam meg, annyi veszteségem van, hogy abba hagyom az egészet. Na most a kereskedő akkor felszámolja a tevékenységet, nem fogja tovább csinálni, legalábbis nem abban a formában. Kevés szó esik viszont a szolgáltatási szektorról. A szolgáltatási szektorban ugyanez a tevékenység nagyon szépen át tud menni a teljes fekete gazdaság irányába, ahol még csak vállalkozóként sem jelenik meg, ugyanakkor a szolgáltatást megállátja. elvégzik a tevékenységet, én elégedett vagyok, mert megkaptam azt, amit akartam, lehetőleg még gyorsan is, ugyanakkor pedig ezek a jövedelmek nem kerülnek be a költségvetésbe, és erre voltak már a múlt évben is jelek, hogy a főleg nem főfoglalkozású ilyen szolgáltató tevékenységet, javítást végzők már ebbe az irányba mozdultak el. Ez látszik egyébként az egyéni vállalkozások megszűnésébe is, és ez évek óta tendencia, hogy az egyéni vállalkozók száma az csökken, ugyanakkor meg nem növekszik ugyanolyan mértékben a társas vállalkozások száma. Tehát ezek az emberek valahol vannak, tehát ezek az összefüggéseket is meg kellene vizsgálni, hogy ennek milyen hatása van a úgymond feketén dolgozókra.
Zara László adótanácsadót hallották, ezzel véget ért az adóinfó, műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő Panuli Ildikó.